Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, honnan
kell mennie most, hogy frakcióvezető lett?
Elég sok egyéb megbízatásom volt. Egészen biztos, hogy a Vizes Világbajnokság szervezőbizottsági elnöki feladatot nem tudom ellátni. Ezt én, amikor szó volt arról, hogy miniszterelnök úr engem jelöl frakcióvezetőnek, ezt jelőre is jeleztem. És valamikor november legelején lesz az a FINA, tehát Nemzetközi Úszószövetség bordülés, ahol ezt be kell jelenteni, hivatalosan is válik, tehát hogy én ezt nem tudom csinálni, ez teljesen reménytelen.
De fizikailag nem lehet, tehát időben nem fér
össze? Nem, hát az egy egész embert igényel, és az egy rohamunka, két év alatt kell megszervezni egy vizes világbajnokságot. Továbbá én a Fidesznek ügyvezető alelnöke vagyok, és a frakcióvezető az automatikusan tagja az elnökségnek. Ezért, mint alelnök sem indulok a mostani kongresszuson, november 15-én, tehát addig ellátom az ügyvezető alelnöki feladatokat, ez se fér be, a kettőt együtt nem lehet csinálni.
De frakcióvezető, mint elnökségi tag, az ugyanolyan értékű, mint a ügyvezető alelnökként elnökségi tag, ugyanaz?
Persze, elnökségi tagja szavaz, hozzászól, tehát teljes értékű tag. A parlament elnöke, a választmány elnöke, a frakcióvezető automatikusan tagjai az elnökségnek.
Egyéb parlamenti funkciói, bizottsági tagságok meg ilyenek azok?
Bizottsági elnök vagyok most a Honvédelmi Bizottságban, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságban. Azt megtartom, azt korábban is egyébként a Lázár János is vitte a kettőt együtt, és ott meg ott az a helyzet, hogy az egész migráció ügyben, a bevándorlási válságban ez a parlament, a szakbizottsága a parlamentnek a kvóta ügyben, bevándorlás kérdésben, tehát azt most itt menet közben még nem is nagyon tudnám megoldani, hogy ott azt onnan felálljak.
Horvát szakaszon határzár mikor lesz?
Én szerintem a héten, ez most már döntés kérdése, abban az értelemben a határzárat meg lehet csinálni, hogy nem lesznek zárva a határok értelemszerűen, csak a zöld határt fogjuk védeni, mert az egy Schengen külső határ, hiszen a Szerbia épp úgy Schengeni határ az Uniónak és Magyarországnak, mint a horvát határ, és ott egy műszaki határzárat létesítünk, tehát a zöld határon való átkelés ott is tilos lesz, de a nyitott határátkelőkön természetesen még azok is átjöhetnek, akik egyébként bejelentik a magyar hatóságoknál a menedék kérelmüket. Hozzáteszem annak már, hogy csak sok teteje nem lesz, mert Horvátországba kellett volna bejelenteni, hiszen Horvátország épp úgy Európai Uniós tag.
Attól függ, hogy mikor a héten, hogy mikor van kész technikailag, vagy valami döntés?
Hát ez döntés kell róla hozni, nyilván majd az illetékes magyar hatóságok, a honvédség és a rendőrség lejelenti, hogy megvannak, és akkor ezt el kell rendelni, és be kell jelenteni egyébként a szomszédos országoknak is.
Jó, hogyha a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága az ügynek a főbizottsága, ő milyen késéssel értesül a döntésekről?
Hát én inkább előre értesültem később, igen.
Beleszólása is van ilyenkor a parlamentnek? A bizottságnak?
Vannak feladatai. Ellenőrzi az okszerűségét a határzár elrendelésének. Azt 24 órát be kell jelenteni az illető bizottságnak, hogyha a belügyminiszter ezt elrendeli, és a parlament dönt arról, hogy elfogadja ezt az okot vagy sem. De a parlamenti bizottság dönt arról, hogy ezt elfogadja ezt az okot vagy sem.
És a parlamenti bizottság ilyenkor egy komoly vitában dönt olyan kérdéseket, amiket azonnal meg kéne hozni? Tehát hogy kell ezt elképzelni?
Úgy, a legutóbb úgy volt, hogy a szerb határon történő részleges határzárat a belügyminiszter írásban bejelentette, de egyúttal arról is tájékoztatott, hogy ezt meddig tartja fenn, és a bizottság megtárgyalta, értékelte a bejelentést, értékelte az ezt megmindokoló körülményeket, és utána elfogadta azt a jelentést, hogy amúgy a belügyminiszter csak részleges határzárat rendelte, tehát a teljes határzár az komolyabb ügy, de amíg arra az úgynevezett roszkei események zajlottak, tehát amikor az illegális bevándorlók egy csoportja erőszakkal próbált betörni Magyarország területére, szerb területről, akkor is egyébként más határátkelő helyek, amelyek Magyarország és Szerbia között vannak, nyitva voltak, azt hiszem 5 vagy 6 folyamatosan nyitva, vagy nem, 5 folyamatosan nyitva volt a 9-ből.
Jelentős számban módosultak törvények a menekültválság, migránsválság miatt nem olyan nagyon régen. Az eljáró szervezeteknek most szabadabb a keze, mint korábban volt? Tehát, hogy ott a helyszínen kell, hogy dolgozzanak?
Nem, úgyhogy szigorúak, sőt, szigorúbbak a tekintetben, hogy a mérlegelési joguk egy picit szűkült, illetve az alkalmazandó jogszabályok szigorúbbak, de például azok a honvédségi erők, durván 4500-an vannak, akik a déli határainkat segítik védeni, mert a rendőrök védik, a honvédek csak segítik a munkájukat, például ezeknek a katonáknak semmivel sincsen több jogosítványuk, mint a rendőröknek, sőt, épp olyan szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, tehát az a beállítás, hogy itt a honvédeknek lőparancsa van, vagy a fegyvereket tudják használni, egy-két speciális önvédelmi esetet leszámítva, ez teljes tévedés.
Inkább arra gondoltam, hogy ha valamilyen olyan helyzet előáll, amit nem lehetett előre tervezni, akkor nekik milyen szolgálati utakat kell még lejárniuk ahhoz,
hát
hogy
ott teljesen szokásos. Hát van a rendőrség, rendőrségi törvény, a rendőrség felépítése, van egy parancsnoki szolgálati út, tehát igazán nincsen ebben semmifajta változás. Természetesen a szokásos eljárás nem rendnek megfelelően, észlelnek valami problémát, akkor értesítik a feletteseiket, a kiadott feladat rendszernek megfelelő parancsok alapján látják el a határőrizetét.
Azt mondta, hogy inkább előre értesül a lehetséges eseményekről, illetve a
hát nem, abban az értelemben, ami a törvényhozás munkáját illeti, vagy azokat a döntéseket, hogy például hogy mikorra lesz, ha életbe lép mondjuk a honvédelmi törvény módosítás, akkor mikorra lehet a honvédeket a határőrizetre használni, milyen erőket tudunk felvonulni, ha szükséges, akkor milyen várató időtartamra kell elrendelni határzára, de ezt igazából azért nehéz megmondani előre, mert most ki tudja azt megmondani, hogy amennyiben Horvátország felől megakadályozzuk azt, hogy a zöld határon tömegesen jöjjenek át az illegális bevándorolni szándékozók. Hanem nekik, ahogy a szabályok előírják, jelentkezni kell a magyar nyitott horvát-magyar határállomásokon, és ott beadni a menekült kérelmüket. És meg kell várni, hogy ott ezt elbírálják, addig nem jöhetnek Magyarország területére. Ha pozitív az elbírálás, akkor bejöhetnek, ha nem, akkor pedig vissza kell menni a Horvátországba. Ez igazából ez a lehetőség nyitva van, tehát ezt nem fogja ez érinteni az esetleges határzár. Ugyanakkor ennek az eljárási valószínűsége zéró, hiszen elvileg, mikor Horvátország területére jöttek, már be kellett volna adni a menekült státusz iránti kérelmüket, tehát az egész egy súlyos a fennálló szabályzással való visszaélésen alapul ez az egész migráció. A migránsok töredéke jogosult a menekült státuszra, és az döntő többségük az, még csak a többségük nem is arab, tehát a kizárt, hogy Szíriából jöjjön, vagy háborús övezetekből, és az is teljesen nyilvánvaló, hogy a 90-95%-uk az egyszerűen a jobb élet reményében bevándorolni szándékozott zömmel fiatal férfi.
Mennyire látnak előre a tervezők? Mi lesz, hogyha ezen a héten megvan a határzár? Merre fog indulni a nyomás?
Hát ugye ezt nehéz megmondani, mert ezt a nemzetközi csempész hálózat, embercsempész hálózatok döntik el.
Érvuló a felderítés, szokták.
Igen, valószínűségek vannak. Miután az embercsempészek a pénzt akkor kapják meg, hogyha ezek az illegális bevándorlók Schengen belső területre lépnek, tehát olyan helyre, ahonnan már a határokon szabadon át lehet menni, ezért ha azt látják, hogy kockázatos Magyarország felé, akkor Szlovénia felé fogják elterelni az általuk csempészett embereket.
Mivel fogják tölteni a parlament idejét, ha az ősz főműve, a költségvetés az ne nyáron megvolt?
Hát azért nagyon fontos szabályozási kérdések vannak a parlament előtt. Az egyik legfontosabb, ami most megy, az a gazdaságadminisztráció csökkentő és gazdaságadminisztrációs költségeket csökkentő törvénycsomag, amit Lázár János terjesztett be a kormány nevében a parlamentben.
Ennek mi köze ahhoz a programhoz, amiről ön beszélt még jó néhány hónappal ezelőtt nagyon lelkesen, hogy hogy lehetne megfaragni a számtalan példával a különböző bürokráciát?
Most is lelkes vagyok, és azt gondolom, hogy az, amit most Lázár János előterjesztett, az már ennek a törekvésnek a része. Csak ez elsősorban díjakról és eljárási illetékekről szól, meg eljárás egyszerűsítésről, és tovább kell menni ezen az úton, és a kifejezett adminisztrációs szabályrendszert is jelentős mértékben csökkenteni kell. Ez elsősorban persze a KKV-szektornak kedvező, de szerintem a gazdaság minden szereplőjének. Hogyha igazak azok a számítások, amelyek azt mondják, hogy az Európai Unió gazdaság adminisztrációs költségátlaka GDP arányosan 4%, nálunk ez 8, a hatékony országokban 2, akkor itt látszik azon, hova még mit fejlődni.
Annak idén azt magyarázta nagyon meggyőzően, hogy az ilyesmit azt nem nagyon lehet kormányból csinálni, mert akkor túl sok az egyeztetés, és mire törvény van belőle, addigra azt ki.
Így van. Tehát
ez most akkor...
Az illetékek lenne. Esetében nem akkora probléma, tehát most itt egy csomó eljárási díj illeték, állami szolgáltatáshoz való hozzáférésnek az ingyenesége, erről van szó. Az egyéb szabályrendszer esetében ott jöhet szóba az, hogy meg kellene előzni az ágazati lobbikat, mert igazából itt arról van szó, hogy itt azért minden szabályzási kérdésnek van valami fajta kedvezményezetje, aki éppen jó jár vele, és az kevésbé szeret, hogyha a szabályzással létrejött piacát lerontják. És természetesen ilyenkor mindig vannak nagyon jó érvek, mert egyébként mindig kiderül, hogy nem, hogy túl sok a szabály, hanem még kevés is lenne, mert mindig még van valami olyan ágazati érdek, aki szolgáltatással, termékkel, ezzel-azzal szívesen venné, hogyha ennek a szabályzás eszköznek a révén újabb piacokhoz jutna. Most gondoljunk csak, most igazán nem akarok senkit megmentani, de hogyha most a parlament előírna, hogy az eddigi használatban lévő és kötelezően tartott poroltókészülékek helyett most már kettő kell, akkor azzal a poroltókészülék gyártókjának a legjobban. És hozzáteszem, senki sem azt mondja, hogy gyerekek, azért jó ez, mert kétszer annyit tudok eladni, hanem a biztonság, a tűzvédelem, a esetleges kockázatok csökkentése, tehát valami jó érve mindenkinek van.
De van közelebbi példa is, ma a parlament
ez csak egy ötlet volt, azért mondtam direkt ezt, mert ez nem nagyon életszerű.
De ma megszavazta az ügyvédi törvény módosítását. A képviselők dicsérték egymás szakmaiságát, olyanok, akik egyébként következetes és áldász harcban állnak egymással. Ez ilyenkor nem gyanús egy picit?
Milyen értelemben? Szerintem nem. Hát most
szokott
csak
ilyen, gyakran?
Hát most arról van szó, hogy egy olyan jó kézagot próbálunk orvosolni, amikor a ex-lex állapotok esetén az ügyvédi kamaránál most az adminisztrációs feladatok ellátásáért, miután nincs választott elnökség, a régi pedig már nem hatályos, ezért most a kormánynak kéne kijelölni valami fajta vezetőt az ex-lex állapotig, amíg ez le nem zárul. Most ehelyett mi azt mondjuk, hogy a kamara szervezetében kell megtalálni ezeknek az átmeneti időknek a megoldását vezetésben is, tehát hogy ne a kormány lépjen be egy egyébként tőle független kamarai testület életébe, hanem a kamara belülről oldja meg. Tehát ennek persze, hogy mindenki örült.
Ennek van valami magyarázata, hogy ilyenkor ezt nem az igazságügyminisztérium viszi be, hanem képviselői indítványra viszik be?
Hát az a magyarázata, hogy míg a... Tehát minden olyan előterjesztés, ami kormányzat nevében megy be, és egyébként kormánytól független, kvázi autonóm szervezeteknek, a kamaráknak az életébe avatkozik be, az rossz, mert azt mondják, hogy de kérdez éppen a kormány már megint rátenyerelt, beleszól, most kijelöl, nem jelöl. Képviselő indítvány, ezt nehéz ezt mondani, mert itt a parlament előz be a kormány elé, és mondja azt, hogy szerintünk nem kormányzati, hanem a belső kamarai működés rendből kell kitermelni azt a biztost, aki vezeti az átmeneti időben, még nem lesz új elnökség az ügyvédi kamarát.
Még egy példa, és bocsánat, még
ez de ez mondjuk nem adminisztráció költségcsökkentés, ez csak egy átmeneti zavarnak a kezelésére való, hiszen az Budapest ügyvédi kamara választása szártost meg kell újra ismételni.
Még egy példát, hogy mondjuk az ügyvédségből számvitel nyilvánossága volt, először a parlament megszavazta, utána egy olyan indítvány ment be, amiről a sajtóhírek szerint az előterjesztője sem tudta, hogy benne van a salátába. A miniszter ült itt a stúdióban, ő sem tudott rá meggyőző magyarázatot adni, azt mondta, hogy szerinte az lehetett a baj, hogy nem volt eléggé megfuttatva és kiélelve a javaslat. Az azóta már a helyén nem lévő igazságügyi államtitkár a bizottság előtt ellenezte a javaslatot. Végül nem nagyon volt gazdája, hogy ment be ilyen ügyekről, kap tájékoztatást?
Hát tudok róla, természetesen kapok, de most ebben a felvezetésben, elnézést kérem, tényleg nem akarom helyre kijavítani, csak hogy ebből, amit most kérdezett, nem, szerintem a hallgató nem tudja, hogy miről van szó.
Az ágazati lobbik befolyásának visszanyeséséről beszélgettünk, amikor elkezdtük ezt a két ügyvédi példát mondani.
De most itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy az ügyvédi irodáknak a számviteli nyilvántartása, tehát hogy milyen számviteli forgalmuk van, az legyen nyilvános, nyilvánosan elérhető. Itt két érdek ütközik. Az egyik az, hogy a nyilvánosság, a gazdaság életében minél erőteljesebb legyen, a másik pedig az, hogy viszont az ügyvédek olyan munkát látnak el, ahol az úgynevezett ügyvédi titoktartás rendkívül lényeges. Nyilván senki nem megy olyan ügyvédhez, ahol azt gondolhatja, hogy az ő által elmondott dolgok azok nyilvánosságra kerülnek. De adott esetben már az is rendkívül informatív, hogyha én rámegyek az internetre, és megnézem az adott ügyvédnek a könyvelését. Mert abból a könyvelési tételekből kitalan találni, hogy kivel, mikor, hol, milyen kapcsolatban volt. Ha én ellenérdekű fél vagyok, mondjuk az ügyvéd visz egy pert, ha van egy ügyfele, én az ellen megyek a bíróságon, olyan információkat kaphatok, ami szerintünk sértheti az ügyvédi titoktartáshoz fűződő érdekeket, és főleg az ügyfelek a saját magántitkukhoz kötődő jogát. És az a kettő ütközött, és mi úgy gondoljuk, hogy szerintünk mégiscsak jobb lenne, hogyha az ügyvédi titoktartás, ami az igazságszolgáltatás egész működésnek egy nagyon fontos feltétele, az nem sérülne. Egyébként, mert olyan nagy elvárásaink azzal kapcsolatban, hogy a gazdaság dráma olyan kifejeredik, hogyha egyszer csak nyilvánossá válnak mondjuk az ügyvédi irodáknak a számíteli nyilvántartásai, ez nem várható. Tehát nem ettől döglik a légy a szürke gazdaság esetében sem, de szerintünk ez egy nem jó módosítás volt, és ezért szeretnénk ezt.
Tehát akkor az eredeti koncepció nem volt jó, ami nyilvánosságra hozatalt írt elő, és úgy látják, hogy nem lesz.
Szerintünk túlott a célon. Helyes az, hogyha a gazdaság szereplői nyilvánosságra vannak kötelezve egy bizonyos mértékig, de mondjuk pont az ügyvédi titoktartás esetén.
De látják a mértéket, hogy mondjuk az ügyvédi irodáknál mi lenne a mérték? Mert október végéig kell leadni a koncepciót, mondja Bánáti János, aki azt is mondja, hogy nem ördögtől való a nyilvánosság.
Nem, de egyáltalán nem ördögtől való félrejtés. Ne esik itt két, egyformán jogos érrendszer ütközik egymással. Én inkább elfogadom azt, hogy nem a gazdaság fejlítésében nem az ügyvédi irodák számítőrendszerének nyilvánossága a perdöntő. Szerintem ez egy teljesen marginális szempont ebből az aspektusból. Ugyanakkor ez a kormányzat 90 vagy 2010 óta rengeteget tett a gazdaság fejlítése érdekében. Gondoljunk csak arra, hogy ez elektronikus fuvar nyilvántartási rendszer az egyébként milyen mértékben fejlítette a piacot. Ha csak arra gondolunk, hogy ennek az áfa bevétele az messze több volt, mint amit a szakemberek terveztek. Ugyanis ez a pénztárgépeknek a NAV-val való elektronikus összekötése és oda való informatikai bekötése olyan gazdaságfehérítést eredményezett, hogyha abból indulunk ki, hogy a gazdaság nyilvánosságának és fejességének egyfajta mérőszáma az, hogy mennyire tudjuk beszedni az adókat és mennyire nem. Hát itt összességében 300 milliárd forintnál több olyan áfáról beszélünk, amit utólag kiderült, hogy be tudunk szedni ezekkel a rendszerekkel. Tehát ez egy nagyon jelentős lépés a gazdaság fejlítésének az útján. Az más kérdés, hogy az ellenzék persze erről nem beszél. De mondhatnék mást is, a gazdaság fejlítésnek mondjuk a demokrácia és politikai oldalán az egyik legfontosabb szabályzása az volt, hogy a pártfinanszírozást úgy alakítottuk át, hogy igazából semmilyen parlamenti erő nincsen rászorulva arra, hogy mindenfajta gazdasági lobbynak eladja magát, mert különben nem tudja választási kampányát finanszírozni. Senki nincsen morsán kényszerítve erre. A korábbi rendszerekben mindig arról beszéltek, Csintalan Sándortól kezdve lefele-felfele, Megyesi Péteren át Gyurcsány Ferencig, hogy bizony folynak itt be fekete pénzek a szocialistákhoz, mondta Gyurcsány Ferenc. Csintalan, aki akkor az MSZP-nek volt a gazdasági ügyekért felelős alelnök, azt mondta, hogy mindenki tudja, hogy a hivatalos forrásokból nem lehet politikát csinálni Magyarországon. Megyesi Péter pedig a saját kormányára mondta azt, hogy az SZDSZ tele van olyan ügyekkel, korrupciós ügyekkel, amit jobb nem fiszkálni.
És a Fidesz?
Na most a helyzet az, hogy mi 2010-ben pontosan emiatt egy olyan átalakítást hajtottunk végre a pártfinanszírozási és a frakciófinanszírozási szabályokban, ami megszüntette ezt a kényszert.
De ha kellett szüntetni a kényszert, dolog. Akkor persze. Ez akkor korábban volt ilyen kényszer? Érezték a bőrükön?
A helyzet az, hogy A Fidesz nagyarányos győzelmét nem az elképesztő gazdasági kapcsolataik okozták, hanem azt, hogy egy igazi csőtömeget hagyott maga után a Megyesi, később Gyurcsány vagy Bajnai Gordon nevével fémezett szocialista adminisztráció. Egy igazi olyan helyzetet, amiben meg is mondtuk 2010-ben Görögországhoz hasonló rossz a magyar helyzet. Most ebből mi ki tudtunk lábolni rengeteg mindennel, ez csak egy pici szerete volt, de az, én azt látom, hogy ha megpróbáljuk a számok nyelvén értelmezni a gazdaság fehérítést, akkor ez a 2010-től dolgozó adminisztráció tette a legtöbbet ebben az ügyben.
A még egy kérdést hagyjuk fel a számvételről.
És a mostani folyóügyeink, és akármit mond az ellenzék, nézzük meg a föld, az állami termőföld értékesítési tervünket. Mert itt jönnek mindenfajta susmussal elő a baloldalról, hogy mutyi, haveroknak, nem tudom micsoda, ami egy szemeszedett hazugság.
Hiszen... De Lázár Enes is azt mondta, hogy a szocialista idején a szocialista menedzsment lopja el, ha fideszes, akkor fideszes.
De ezt arra mondta, hogy mi a politikai sztereotípia. Hát meg kell nézni a bizottsági előadást. Nem azt mondta, hogy a szocialisták lopták, most meg mi lopjuk. Azt mondta, hogy ez a szocialista sztereotípia, vagy ez a politikai sztereotípia, a szocik akkor ők, ha fidesz akkor ők, ezzel ellen akarunk küzdeni. De ugyanis, hogyha a gazdák a tulajdonosa a termőföldnek, őket senki nem fogja megvádolni az, hogy nem tudom, ellopják a saját vagyonukat. És mi mit akarunk mi? Árverésen, szigorúan csak a helyben élő gazdáknak, akik 3 éve, vagy annál régebben mezőgazdasági termelésből élnek, a helyenben kialakult ár plusz 10%-a induló áron nyílt árverésen fogjuk értékesíteni a földeket 20 éves terhelési és visszavállási joggal. Tehát az állam azt látja, hogy baj van, akkor visszavásárolhatja ezeket a földeket. Tehát ennél nagyobb garanciát nem lehet adni. Erre azt mondani, hogy állami földmutyi, az egy szemeszedett hazugság. Innen látszik, hogy mennyire nem indult még ez a rendszer. Gondolja meg, hogyan lehetne ennél tisztább rendszert csinálni? Nyílt árverés, szigorúan a földtörvény szabályait figyelembe véve, csak a helyben lopkó gazdák, csak akik 3 éve régebb óta foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel, az induló ár az a helyben szokásos plusz 10%-a, hát itt mind visszavásárlás, állami visszavásárlási garanciával, elidegenisítési tilalommal, mint hogy megakadályozzuk az esetleges spekulációt. Ehhez képest a baloldali ellenzék, sőt a
Jobbik is.
A Jobbik is gátlástalanul földmutyiról beszél.
Jobbik meg akarja akadályozni.
De innen látszik, hogy ez egy abszolút primitív politikai hangulatkelt. És erre utalt Lázár János, hogy bármit csinálunk, ha csökkentettük a korrupciót, ha 100 milliárdokkal növeltük a korábbi áfa bevételek, vagy áfa szabályok alapján a bevételeket, ami azt jelenti, hogy egyébként sokkal több áfát szedtünk be, mint korábban. A szabályok változtatásával emlékezünk vissza a jó barát elvtársra, amerikai ügyvivő, aki Mr. Goodfriend, aki pont nem tudott értelmeset mondani azzal kapcsolatban, hogy mi a korrupció Magyarországon, azt mondta, hogy túl sok áfa maradt kéne a gazdaságból. Azt is mondhatta volna, hogy fantasztikus, hogy a számítások szerint van egy adott mennyiségű áfa, amit még nem szedve a magyar állam, és ezt egyébként több mint 300 milliárd forinttal bejjebb hozta a Fidesz kormányzat. Persze nem ezt mondtam, mert az is egy politikai akció keretében volt, mint ahogy egyébként hogy mennyire igaza volt Lázár Jánosnak, ez pont ezt mutatja, hogyha a gazdáknak adjuk el, akkor az tényleg nagy butaság lesz, hogyha akkor azt mondja majd a Jobbik vagy az MSZP, hogy a gazdák mutyiznak saját magukkal, és biztos nem tudom, elcsalják a vetőmagot saját maguk elől. De egyébként bármit csinálunk, mi a politikai sztereotípia, erre utalt Lázár János, ha MSZP van, akkor őket kell vádolni, a Fidesz, a nőket, hogy a tények micsodák, az senkit nem zavar, hogy az 51 ezer helyrajzi számból a... vagy 49 ezer helyzeti számból, ami merek között van, amit árvérésre akarunk felkínálni a gazdáknak, abból egyébként a 95%-uk az 10 hektár alatti helyrajzi szám. Tehát itt nem nagy birtoktestekről van szó. De szóval többi.
Utána innen folytatjuk. Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.